Csöndesedjünk el, testvérek, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy a sűrű sötétségben, a sűrű lelki sötétségben te azt mondottad önmagadról, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Köszönjük, hogy ma is az élet világosságát hozott közénk a te igéden keresztül. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, téged magasztalunk, téged, aki győztes úr vagy, uraknak ura és királyoknak királya. Te látod, Urunk, amikor a harcainkban, küzdelmeinkben annyi bizonytalanság van, annyi küszködés van. Te ismered a győzelmeinket, és ismered a vereségeket, a bukásokat, a kudarcokat is. Könyörülj meg rajtunk. Szólj hozzánk ma is egészen személyesen. Imádkozunk, hogy a gyermekek és az ifjak között is áld meg a te élő és ható ígédet. Szent lelkeddel munkálkodj így közöttünk. Köszönöm, hogy én is rád hagyatkozhatok, Uram, a te lelkednek erejére, a te kegyelmedre. Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Olvassuk tovább együtt Gedeon történetét, úgy, amint írva találjuk a Bírák könyve 7. részében. A 9. verset olvassuk, és azután a 14. verstől terjedő szakaszt. Bírák 7, 9. vers, és a 14. verstől olvassuk, és majd a 8. fejezetből is a 10-től 12. verseket. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, kelj föl, támad meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. De ha félsz megtámadni, menj le előbb a legényeddel, Púrával a táborhoz. Hallgasd meg, miről beszélnek, akkor majd felbátorodsz, és rámersz támadni a táborra. 15. verstől. Amikor Gedeon meghallotta az elmesélt álmot és annak megfejtését, leborult imádkozni. Azután visszatért Izrael táborába, és azt mondta, keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midian táborát. A 300 embert 3 csapatra osztotta, mindenkinek a kezébe egy-egy kürtöt adott, meg egy üres cserép fazekat, és egy fáklyát a fazékba. Majd ezt mondta nekik, rám figyeljetek, és aszerint cselekedjetek. Amikor én elérem a tábor szélét, ugyanazt tegyétek, amit én teszek. Ha megfújom a kürtöt én, meg a velem levők mind, akkor ti is fújjátok meg a kürtöt az egész tábor körül, és kiáltsátok az Úrért és Gedeonért. Amikor Gedeon és 300 ember a tábor széléhez érkezett, a középső őrségváltás elején, mert éppen akkor állították fel az őröket, megfújták a kürtöket, és összetörték a kezükben levő cserépfazekakat. Ekkor belefújt a kürtbe mind a 3 csapat, és összetörték a cserépfazekakat. Bal kezükben fogták a fáklyákat, jobb kezükben pedig a kürtök voltak, amelyekkel kürtöltek és kiáltoztak fegyverre az Úrért és Gedeonért. Mindenki megállt a helyén a tábor körül. Az egész tábor viszont futásnak eredt, ordítozva menekültek. Mert amikor megfújták a 300 kürtöt, az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Menekült a tábor egészen Bét Sittáig, Cerérá felé, az Ábél Meholái partig, Tabbat fölött. Ekkor fegyverbe szólították az izraelieket, Naftaliból, Áserből, az egész Manasséból, és üldözték, üldözőbe vették Midiánt. Gedeon követeket küldött Efraim egész hegyvidékére ezzel az üzenettel. Jöjjetek le minnyájan, és foglaljátok el a vízhez, a Jordánhoz vezető utat, Bét Báráit, fegyverbe szólították az efraimiakat mind, és elfoglalták a vízhez, a Jordánhoz vezető utat, Bét Báráit. Elfogták Midian két fővezérét, Órebet és Zeébet is, és megölték Órebet az Óreb szikláján, Zeébet pedig a Zeébi présháznál ölték meg. Azután üldözték Midian, Óreb és Zeéb fejét pedig elvitték Gedeonhoz a Jordánon túlra. A 10. verset olvassuk még, és a 12-t. 8. rész 10. és 12. versei. Zeba és Calmuná kárkorban voltak táborukkal együtt, mintegy 15 ezer ember. Mind azok, akik megmaradtak a keleti törzsek egész táborából, 120 ezer kardforgató ember pedig már elesett. Zebah és Calmuná elmenekült, de ő üldözőbe vette őket, és elfogta Zebahot és Calmunnát, Midian két királyát, az egész tábort pedig szétverte. Kedves testvérek, újból azzal találkozunk az ígében, hogy még mindig nem azonnal rohantak a harctérre. Azon az éjszakán, amikor az Úr a csatanapját elrendelte, még egyszer szólt Gedeonhoz. Nem először, nem másodszorra, még egyszer újra, újra és újra. Azt olvassuk a 6. és 8. verse fejezetekben, hogy az Istennel milyen kapcsolata van, és hogyan történt a törés, az majd holnap hangzik. Azon az éjszakán ezt mondta neki az Úr, kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. Ebben a fejezetben, testvérek, háromszor olvassuk ezt. Háromszor mondta az Úr. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik szürcsöltek, szabadítlak meg benneteket, és adom a kezetekbe Midiánt. Ezt olvassuk a 7. versben. A 9. is újra olvassuk, Isten újra szól. Ugyanarról van itt szó, mint amit az efézusi levélben így olvasunk, az Efézus 2.10-ben. Erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Erről Isten gondoskodik, hogy megerősíti az elhívott, felkészített, szolgálatba, harcra küldött gyermekét, katonáját. De a harc előtti napon, ugyanazon az éjszakán, mennyi gyöngétség, mennyi szeretete az Úrnak, mert tudja, hogy még ma is szükség van arra, hogy erősíts meg, Uram. Kelj föl, támadd meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. De ha félsz, akkor menj le. Hallgass meg a szolgáddal együtt, hogy mit beszélnek. Ilyen figyelmes szeretettel van az Úr. Még a csapa napján is tud remegni a szíve Gedeonnak. Hogy ne remegne, testvérek? 135 ezer harcosról van szó, ők pedig vannak 300-an. 450 szeres túlerő, mintha egy katonának 450 midianitát kéne lefegyverezni és megölni. Esélytelen a harc emberileg, de nem az Isten szerint. Mert ez a harc az Úrtól van. Háromszor olvassuk azt, hogy a kezedbe adtam azt. Készen van a győzelem. Az Isten megígérte, ő mindig igazat mond, és az ő ígéretei beteljesednek a maguk idejében. Gedeon komolyan vette az Isten szavát, a szívébe fogadta az Isten ígéretét, amikor újra hallja, hogy a kezedbe adta az Isten a Midiánt és egész táborát, hallja az ellenség szájából, akkor mit olvasunk? Amikor Gedeon meghallotta, leborult imádkozni. Még mielőtt rárohant volna seregével együtt a midianitákra, leborult az Úr színe előtt, és hálát adott. És dicsőítette az Istent azért a győzelemért, amit már Isten megszerzett. A győzelem a győztes Úré. Ez a kettő együtt van. Az Úr szól, komolyan veszem, amit ő mond, a szívembe zárom hit által, és hálát adok neki. Még nem terült el a földön a 350 ezer ember, még nem oltotta ki a fővezérek és a két király életét senki, de már győzött az Úr. Testvérek, harc előtt imádkozni a győzelemhez tartozik. A győzelemhez. Nem azzal, hogy ja Istenem segíts, ez semmi testvére. Ha ezt nem őszinte, teljes szívből kiáltja, lehet ezt kiáltani, ha őszinte szívvel és hittel kiáltja az ember, de a uram uramozás, az üres szóbeszéd, a semmi. Leborult az Úr előtt. Ebben benne van az, Uram, kicsi vagyok, a győzelmet te tudod véghez vinni, és két üres kezet teszek le előtt. Köszönöm neked, Uram, hogy nem egyedül kell mennem ebbe a harcba. Amikor megerősödött az Úrban Gedeon és az ő hatalmas erejében, akkor mit mondott a katonáinak, a társainak, a 300-nak? Keljetek föl, mert kezetekbe adta az Úr Midian táborát. Mi ez? Az a belső meggyőződés, teljes bizonyosság az Úrban és az ő szavában, hogy ez végbe megy. Erről Isten gondoskodik, és ő a garancia. Már nem csak kívülről hallotta az Isten szavát, hanem a szívébe befogadva, hitáltal megragadva, erő lett az életében. Istentől kapott, erőt kapott az Úrtól, a szava által. A hadi tervet nagyon gondosan készítették el. Három csapat körbevették Midian táborát az éjszakában, mikor kezdődött a harc, a középső őrségváltás elején. Mikor indul a harc? Akkor, amikor Isten mondja. A legjobb idő, a már leváltott őrök mennek aludni, a tábor alszik éjjel 11-12 óra között, és a friss őrség még az éjszakában nem szokott hozzá ahhoz a sötéthez, nincs az a teljes figyelem még az őrök részéről sem. Na most, vegyétek körbe. Figyeljük meg, hogy milyen eszközöket kaptak ehhez a harchoz. Kaptak kürtöt, cserépfazekat és fáklyát. Ezek fegyverek? Ezekkel lehet győzni? Ezek békés eszközök? Testvérek, annak a 300 embernek a kezében egy darab fegyver nem volt. Egy darab se. Ugyanazt lehet átélni itt, mint amit Káleb és Józsué mondott, a Mózes 4. könyve 14. részében olvasunk erről. Eltávozott tőlük az ő oltalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek. Velük testi erő van, nagyon sokan vannak. Megszámlálhatatlanul nagy a túlerő, de eltávozott tőlük az ő oltalmuk. Nem áll mellettük az Úr, mint vitéz harcos. Dávid, mikor a hatalmas Góliáttal készült megütközni, és szemtől szembe találta magát az ellenséggel, akkor mit mondott? Te karddal, dárdával és láncsával pajzsal jössz ellenem, én pedig a seregek urának, Izrael seregei istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. 1 Sámuel 17.45. Kinek a kezébe tesszük le a harcot? Ezen dől el a dolog. A győzelem ezen fordul meg, kinek a kezében van a harc, és ki a fővezér. Gedeonéknál azáltal, hogy ilyen egyszerű békés eszközök voltak a kezükben, kifejeződik, a harcot egészen Isten kezébe tették le. Kürt, cserép és fáklya. Az Úr harcol, értetek, ti pedig veszteg legyetek. Van, amikor ezt mondja az Úr, de akkor is ki kell menni a harcmezőre. Miután az Úr megerősítette, megbátorította őket, nem az következett, Uram, te menjél szembe a midianitákkal, mi meg hazamegyünk, és békésen alszunk az éjszakában. Nem. Az Isten győzelme, az Isten harca azt jelenti, hogy a győzelmet ő adja mindenestől ajándékba. De amit rád bíz, meg amit rám bíz az Úristen, azt nem lehet visszaadni neki. Ne gondold azt, hogy akkor neked semmi tennivalód nincsen, de van, de van. Háromszázan vettek mindnyájan a kezükbe egy kürtöt, egy kosszarv kürtöt. Az éjszakának a közepén egyszer csak megszólal teljes erőből a 300 ember kürtje. Ilyen erőteljes búgó hangot adott, és azt gondolták, hogy teljesen körbeveszi őket az ellenség. Harci riadó van. Azután hatalmas csörömpölések, recsegések, ropogások történnek, mintha tábor zaját hallanák az érkező ellenségnek a zaját, és egymás után törik össze a cserépfazekakat. És egyszer csak, ahogy ébred a tábor, azt látják, hogy mindenütt körbe vannak véve tűzzel. Ég minden körülöttük. Égnek a fáklyák. A sötétségben égnek a fáklyák. Mit jelent ez a mi számunkra? Mit jelent a kürt, hogy belefújnak a kürtbe? Amikor a csata elején megfújja a vezér a kürtöt, attól kezdve nincs visszaút. Tessék menni a csatába. Előtte el lehet menni annak, aki fél és retteg, de amikor megszólal a kürt szó, akkor mindenkinek menni kell. A harcba szembe az ellenség. Mi nem vagyunk a meghátrálásnak az emberei, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. De nem Gedeon ment elől, hanem az Isten maga. Előre elkészítette az Isten már a terepet. Megfélemlítette az ellenségnek a szívét, és megbátorította Gedeonnak és társainak a szívét a harcra. Az Isten már előtte járt a csatamezőn. Na, ilyen az Úr harca, testvére. Az Úr harca olyan, hogy ott ő megy elől. Őnála van a győzelem, és ő segít abban, hogy tudjunk és akarjunk szabályszerűen küzdeni. Nem össze-vissza fejvesztetten vagdalkózni, hanem szabályszerűen küzdeni. Mit jelent a mi életünkre nézve, hogy megfújni a kürtőt? Azt jelenti, hogy végre döntsd el. Ha eldöntötted, légy hűséges. Megfújni a kürtőt azt jelenti, döntsd el, hogy te az Úrnak a seregébe akarsz tartozni, az ő katonájaként, és abban a harcban akarok, Uram, csak harcolni, amelyikbe te mégy elől, és én követhetlek téged. Biztos kürtzengés. Kiindul a harcba, ha nem biztos a trombitának, a kürtnek a szava, olvassuk az új szövetségben. Biztos kürtzengés. Egyértelmű, végérvényes döntés az Úr mellett. Ez az elszántság, ez a belső, egyértelmű döntés szükséges. Ezt Isten nem hozza meg helyettünk. Mit jelent az a számunkra, hogy az üres cserép fazekakat összetöri? A Bibliában a korsó, a cserépedény az életünknek az edényét, a testünk törékenységét fejezi ki. Törékeny cserépedények vagyunk. Igen ám, de benne van az is, hogy büszke, és magabiztos, és öntelt, és tartja még magát az ember, nem akar összetörni. A büszke én, az nem akar összetörni. Az erős akar maradni, talpon akar maradni, majd én tudom, majd én kiharcolom, majd én megcsinálom, és megoldom. Mit és meddig? Mit tudsz megoldani? Mit tudok megoldani Isten nélkül? Ha nem kellenek az Isten eszközei a harcban, akkor milyen fegyverrel harcolsz? Hát testi fegyverekkel. Mert a Biblia arról beszél, olvassuk el mindenképpen ma az Efézusi Levél 6. részének 10. versétől a 18. verseit, testvérek. Ismerjük, de olvassuk el újra. Isten fegyverzetének a felöltözéséről van szó. És elolvasom, hogy kik a mi midianitáink az Efézusi Levél 6. részéből. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ezzel a túlerővel szemben, a bűnnel, a halállal és a sátáni erőkkel szemben, testvérek, a testi fegyverek elégtelenek, kicsorbulnak, képtelenek győzelmet kivívni. Milyen testi fegyverekre gondolunk? És egyáltalán honnan vesszük ezt, hogy mi az, hogy testi fegyverek? 2 Korintus 10, 3., 4. és 5. verseiből. Ezt mondja Pál, az újonnan született ember, a Krisztus harcos katonája, aki egyébként testben nagyon törékeny cserépedény. De a Krisztus ereje lakozott benne. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek. Mik a testi fegyverek? Például. A testi fegyvertestvérek, a nyelvünk, amely élesebb tud lenni, mint a dárda, és pontosabban tud sebezni és célozni, mint a nyíl. Dárda és nyíl. Mérhetetlen sebet lehet vele ütni, akár évekre, vagy évtizedekre is akár. A beszédünk. Testi fegyver a hazugság. Testi fegyver minden hamisság. A győzzük mi szájjal. Az én akaratom legyen meg mindenkit, és bárkit lenyomok. Az Úr meg nem érdekel. Ez testi fegyver. Testi fegyver, testvérek, az, amikor győzködjük egymást, és nem az Úr harcát harcoljuk. Amikor fölül akar kerekedni a házas pár, egymás fölött. Egy alkalommal, mikor nézett különbségünk volt egymással, Lacival, beszéltünk, és nem vérre menő küzdelem volt, de volt nézett különbség. És akkor egy pillanatra bevillant az agyamba meg a szívembe, hogy mi nem ellenfelek vagyunk, hanem házastársak. És én azért vagyok ott mellett, hogy segítő társa legyek, harcos társa legyek, de az Úr harcában. És ne testi fegyverrel vagdalkozzam otthon, vagy máshol. Testvérek, a világ csak a testi fegyvereket ismeri. Csak azt ismeri. Isten az ő gyermekeinek a kezébe nem testi fegyvereket ad, hanem lelki fegyvereket. Olvassuk majd az Efézus 6-ban el. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében. Mire? Erődítmények lerombolására. Az Isten fegyvere arra való, hogy az erődítményeket lerombolja. Az Isten kezében lévő erős fegyver, a lélek kardja, az Isten beszéde. És a teljes fegyverzetet kínálja az Úristen, egy valamit nem nyújt a fegyverzetben, a hátat nem védi. Aki meghátrál, azt eltalálja az ellenség. Aki abban a harcban van, ahol elől megy az Úr, a győztes Úr, az győzelmet arat vele együtt. Aki megfutamodik, az nem ismeri meg a győzelmet. Testvérek, azt mondja Pál apostol, ezekkel rombolunk le minden okoskodást, és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Erről van szó. 2 Korintus 10, 3-tól 5. verse. Erről van szó. Ha szaladnak, csaponganak össze-vissza a gondolataink, nem vagyunk összeszedettek, a szó igei értelmében, akkor van lehetőség arra, hogy fogjul ejtsük a gondolatainkat, hogy az történjen meg, hogy megőrzi a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. A büszke cserépedény, amelyik tartja magát, és nem akar összetörni. Te össze akarsz törni, testvér, belsőleg, az Úr előtt. Az óemberi természet az azt mondja, hogy nem, Én nem akarok összetörni. Én erős vagyok, és mindent meg tudok oldani. Engeded, engedem, hogy az Úristen belsőleg összetörjön. Emlékszem, amikor hívott a halálból az életre az Úr Jézus, nagyon szíven talált engem ez a néhány mondat. Boldog az az ember, aki belsőleg összetörve jön, és engedi, hogy a megváltó kézen fogva vezesse. Ő mindig talál utat. Ő győzelmet ad, ő célba vezet. Boldog ember. Nem azt mondja, hogy szörnyű neki, nehéz az összetörettetés, testvére. Az egy nehéz dolog. A belső, nem a külső, a belső. Az egy nagyon kemény tusa és harc, de boldog az az ember, aki engedi, hogy az Úr formáló kezében ott legyen, összetörjön. Miért? Azért, hogy az én kicsinségemben és ráutaltságomban itáltal belekapaszkodjak. Nyugodtan összetörhet a cserépedé. Emlékszem egy kolléganőmre, hárman voltunk ott a közelben, és több dolgot mondott, és nagyon csúnyán beszélt, és indulattal, és nem is volt oka, hogy miért, és meghallotta egy nagyon kedves másik kolléganőm, és elkezdett bátorítani engem, vigasztalni, hogy nagyon sajnálom, hogy ezt a záport kaptad. És akkor azt mondtam neki nagyon őszintén, mondom, ne búsuljál. Az óemberem kapott két nagy pofont, és annak az nagyon jó. Az óember kapott két nagy pofont. Semmi különös nem történt. Testvérek, ha az óemberünk, a régi természetünk kap két nagy pofont, jó. Mit mondott Keresztelő János? Annak, Jézus Krisztusnak növekednie kell, nekem pedig alább szállanom, kisebbé lennem. Azt gondoljuk, hogy mi már olyan kicsik vagyunk, attól még lehet még jobban megalázni magam. Az Úr előtt kicsiként engedni, hogy összetörje a büszkeént, és hogy használható lehessek a kezében. Igen, a kürt, a cserépedény és a fákja mit jelent? A fákja a világosságnak, a Bibliában bármilyen világító eszköz, jelkép, az Isten igéje világít. Az Isten beszéde világít. Testvérek, itt vagyunk néhány napja hétfőtől, és tapasztaljuk, hogy az Isten igéje belevilágít a szívünkbe, az életünkbe. Világosságot gyújt. Olyan világosságot tud adni az Úr igéje által, mint senki és semmi más. Mit jelent a fákját a kézbe fogni? Isten igéjével táplálkozni. Isten igéjét olvasni. Isten igéjének a világosságában menni és ott maradni. Testvérek, aki az Úr harcát harcolja, kevesen vannak, csak 300. Hatalmas a túlerő. De amikor az Úr megy elől, akkor nem a létszám számít. Sem a kicsiknek és a keveseknek a létszáma. Isten gyermekei mindig kevesen vannak a világ hatalmas túlerejéhez képest. Az ellenség az nagyon nagy, de nem a létszám számít, sem a kicsi, sem a sok. Nem az ellenségnek a hadi ereje és a fegyverei számítanak, hanem az, hogy kinek a kezében van a harc, és kitől várod, és kitől várom a győzelmet. Gedeonék az Úrtól várták, mert ne felejtsük, mindig múlt időben mondta az Úr, kelj föl, támad meg a tábort, mert a kezedbe adtam azt. Háromszor olvassuk ebben a fejezetben, hogy adtam. Készen van, a vereség már megtörtént. Majd meglátod, Gedeon, előbb higgyél, aztán majd meglátod. Ha hiszel, meglátod majd az Isten dicsőségét. Ezt a lelki sorrendet nem lehet megfordítani. Nem lehet. Mi kell a győzelmes harchoz a mi részünkről? A hit és az engedelmesség. Ez a kettő. Hit és engedelmesség. A győzelmet Isten adja ajándékba. Kivívta a győzelmet. Ezt hittel lehet elfogadni. Amikor az ember szorongatja a maga életét görcsösen az egyik kezébe, a másik kezébe pedig szorongatja a testi fegyvereket, hogy vagdalkozzon vele, annak az embernek a két összeszorított kezébe nem lehet beletenni az ajándékokat. Amíg a szív tele van a bálványokkal, a gonoszsággal, az utálatossággal, addig nem tudja belehelyezni az ajándékait. A megtisztított, nyitott szívbe bele tudja helyezni az Úr az ő ajándékait. Meg az értelmünkbe is, tőle való jó gondolatokat adni. Mi az, amit görcsösen szorítasz? Mi az, amit nem akarsz kiengedni a kezedből, a szívedből? Vagy ki az? Ki az, akihez görcsösen ragaszkodsz? Ki az, akire úgy tekintesz, hogy én vagyok az, aki meg tudom őrizni, meg tudom tartani a testi életében is, és az örök életre is? Én? Nem. Látod már, hogy nem? Akkor engedd ki a kezedből. Engedd ki a kezedből, és tedd az Úr kezébe. Tedd az Úr kezébe a harcodat, a szeretteidet, a magad életét. Mert két üres kézbe az Úr előtt alázattal leboruló ember nyitott szívébe tudja beletenni Isten az ő drága ajándékait. A harcnak a kimenetele itt az volt, hogy mikor megfújták 300-an a kürtőt, pontosan így mondja, mert amikor megfújták a 300 kürtőt az Úr, pirossal aláhúztam, a Bibliámba is, meg a szívembe is, akkor az Úr egymás ellen fordította az emberek fegyvereit az egész táborban. Mikor kiáltották, hogy fegyverre az Úrért és Gedeonért, akkor nem fejvesztetten kezdtek el szaladgálni 300-an, 400 felé, mindenki megállt a helyén, a tábor körül. Légy a helyeden! Légy a helyeden! Legyek a helyemen! Ott álltak, testvérek, hogy lehet állva egy harcot kivívni? Így. Így. Álltak a maguk helyén, bíztak az Úristenben, nem tudták, hogy hogyan lesz a harc kimenetele. A pontos időt az Úristen mondta meg, hogy mikor, mivel hadakozzatok, mit csináljatok. Teljes engedelmességre van szüksége a katonának, a parancsnok felé. Ott nem lehet lazítani, mint így gondolom, meg úgy gondolom, szerintem ez sokkal jobb így. És elmosolyodunk rajta, testvérek, és sokszor ezt csináljuk. Elmondja az Isten, hogy így tedd. Bocsássatok meg egymásnak. Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Elmondja az Úristen, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Elmondja, hogy szeressétek ellenségeiteket. Imádkozzatok értük. De amikor a hadszíntéren vagyunk a hétköznapokban, akkor majd én jobban tudom. Nem pontosan ugyanúgy, mert nem azt, ahogy az Úr mondja. De a győzelem kellene. Ha nem szabályszerű a küzdelem, nincs győzelem. Ki a te főparancsnokod? Ki a te vezéred? Ki az, aki parancsol neked? Engedsz a szavának? Engedek a szavának? Testvérek, igazából két vezér van magas rangú. A fővezér, az élő Szent Isten, Jézus Krisztus maga. A másik ellenség nagy hatalma van, nem fővezér, nagy hatalma van, a sátán, mint legyőzött ellenség. De vagy az egyik uralma alá tartozol, vagy a másik alá. Vagy az Úr seregébe tartozol, hitáltal, kegyelméből, vagy a sátán uralma alatt. Nincs semleges állapot. Ha valaki azt mondja, én a magam ura vagyok, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy Istennel semmi kapcsolatom nincs. Nincs élő közösségem vele. Ha nem az életem ura, fővezére, akkor a másik úr parancsol. Diktál, kényszerít és gyötör meg. És mennyi bukás és mennyi vereség származik abból. Ott vagyunk-e a magunk helyén, a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen? Azt végzem-e, amit rám bízott az Úr? Mert, testvérek, amit az Úr egyenként ránk bíz, azt ne akarjam őrá helyezni. Azt ne. Az Úr megtette a legnagyobbat. Odaadta az ő egyszülött fiát, ezért az egész világért. A Golgota keresztjén ez a győzelem megszületett. Véres győzelem. Élete vére árán. És kínálja, és hitáltal el lehet fogadni tőle. Az a kérdés, testvérek, kell-e az Úr nekem? Csak a győzelem kellene harc nélkül? Csak a győzelem kellene az ellenséggel való szembetalálkozás nélkül? Testvérek, a fotelban, most nem arról beszélek, ha valaki le van bénulva deréktől lefelé. Ha valaki a fotelban ül, nem súlyos betegségében, és azt várja, hogy az Úr a győzelmével megajándékozzon a lustákat, az engedetleneket, akik nem akarják megtenni, amit az Úr mond nekik, azok nem élik át a győzelemnek az ajándékát. Vedd föl magadra, ha az Úr gyermeke lettél kegyelméből, vedd föl a kürtöt, fújd meg a kürtöt, törd össze a cserépedényt. Engedd, hogy az Úr összetörjön téged, és engedjem, hogy összetörjön engem. És az Isten igéje világítsa meg az utat, lépésről lépésre, győzelemről győzelemre, kegyelemről kegyelemre. Uram, én nem tudok győzni. Ha valaki egyetlen midianitával próbált már szembe találkozni, egyetlen bűnével, csak egyel, egyetlen kötelékével, vagy egyetlen szenvedélyével, azt tudja, hogy miről beszélek. Mert egyetlen egy katonával se bírunk el a midianiták közül magunktól. Nem tudjuk legyőzni, majd uralmommal, majd én önuralommal, nem megy. Az önuralom nagyon kevés, egyáltalán nem. Egyetlen midianitát, a saját bűneimet, a gonoszságaimat, a megrögzött rossz szokásaimat, olyan vágyakat, amelyekről tudom, hogy tisztátalan, és mégis előjön. A gondolati úton, lélekben, szívben támadó sátáni ösztámadás alatt nem tudok megállni. Bukás bukásra, vereség vereségre. De szabad azt csinálni, mint Gedeon, leborult imádkozni. És szabad megvallani ezt. Uram, köszönöm neked, hogy a midianiták fölött te győztél, az Úr maga. Testvérek, az Úr Jézus Krisztus minden bűnnel találkozott itt a földön, mindennel, minden midianita harcossal, és mindet legyőzte a Golgota keresztjén. Amivel te nem bírsz el, és amivel én nem bírok el, azt már legyőzte Jézus. Csak boruljunk elé. Uram, te vegyél győzelmet az én életemben. A Krisztus golgotai győzelme nem mentesít az alól a felelősség alól, hogy harcolj, a saját midianitád ellen, és én is. Ne nyugodj bele, és ne mondd azt, hogy én már csak ilyen vagyok, fogadjatok el ilyennek. Nem. Nem. Isten nem akar így hagyni. Nem akar midianita özgyűrűvel körülvéve nyomorogni, félni, rettegni, gyötrődve, vergődni. Nem. Isten életet készített, áldott, boldog, győzelmes, tartalmas életet. Itt valamelyik testvérünk kapta azt az ígéslapot, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent mi nekünk. Róma 8.32. Vele együtt, nélküle nincs győzelem, vele együtt igen. És nem csak erre a harcos napra, testvérek. Nem arról van szó, hogy az életünk egy nagy harcában, igen, rád hagyatkozom, Uram, és a többiben már nem érdekel, hogy mit csinál az Úr, és hol van. Nem. Az Úr uralma, védő keze alatt maradni. Igen, ez egy nagy ajándék, hogy nem csupán egy egyszeri nagy harcos győzelemről van szó, hanem az Úr által együtt, napról napra, lépésről lépésre. Ő tud győzelemmel megajándékozni azon a harcmezőn, ahová ő állított téged. Azokban a küzdelmekben, amikben már annyi könnyed volt, amiben már annyi vereséged volt neked is, meg nekem is. Az Úr harcában ő tud segíteni neked, és miközben harcolod szabályszerűen a harcot, az Úr ajándékoz meg az ő győzelmével. A benne való hit által és a kegyelméből. Mert kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki ne dicsekedjék. Efézusi levél második rész, 8. és 9. verse. Testvérek, a győzelem készen van. Jézus Krisztus két átszögezett kezéből kínálja neked, és kínálja nekem. Kegyelemből, az ő részéről, és mi pedig két üres kezet nyújthatunk felé, és hitáltal fogadhatjuk el. Köszönöm neked, Uram! Köszönöm, hogy nem kell ezt a földi életet, te tudod, hogy rövidebb vagy hosszabb, nem kell végig bukdácsolni, egyik órabukásból támolygok föl, megint órabukok, megint bukok, megint esek. Győzelmes életet nem tudunk magunktól élni, testvérek. Ilyen jó, hogy volt Gedeonnak is 300 társa. Ilyen jó. Testvérek, mi olyan helyen élhetünk Isten kegyelméből, hogy vannak harcos társa. Vannak harcos társak, akiknek a fővezére ugyanúgy Jézus Krisztus, mint a tiéd, vagy az enyém. Vannak harcos társak. Vannak, akikkel együtt lehet menni az Úr harcába, lehet egymást is bátorítani, és lehet együtt menni, pontosan abba beállni, kinek hol a helye. A körgyűrűt alkotta három helyen. Egyik helyen 100, másik helyen is 100, és a harmadik helyen is 100. És együtt kellett mozdulni, együtt kellett tenni. Az Isten országának a harcában, testvérek, ami itt a földi hadszíntéren van, a földi életünkben. A legdrágább ajándék egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal együtt küzdeni Jézus Krisztussal és az ő megváltottaival. Az Isten országáért. Hogy emberi szívek, életek újjá legyenek ő általa, és bennünket pedig tudjon használni az Úr az ő harcaiban. Az Úr egymásnak fordította szembe, egyetlen fegyver nélkül győzött a 300. Mert így adta kézbe az Úristen készen, a győzelmet. Ne azon gondolkodj, és ne azon filozófálj, hogy hogy fogja tudni az Isten ezt végrehajtani. Nem értem, nem tudom, nem fér bele a kocka fejembe. Nem is. Mert más az ő gondolata, mint a miénk. Hát hogyan olvassuk Ézsaiás könyve 55. részében? Mit mondott az Úr? Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Akkor is el szabad fogadni hittel, ha nem érted. Ha nem értem. Magasabbak a gondolatai. Nem azt kérte, hogy értsd meg, hanem hogy higgy ő benne. Higgyél ő benne. És nekem is ezt mondja ma Zsuzsa, higgyél az Úrban. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem, mondta Jézus Krisztus. A hogyant bízd az Úrra. Állj azon a helyen, legyek azon a helyen, ahol az Úr akar látni. Majd meglátod az Isten győzelmét. Tedd, amit rád bízott, és tegyem azt. A győzelem az Úré. Hatalmas vereség lett, testvérek. Az első ütközetben 120 ezer kardforgató ember esett el. Int az Úr, 120 ezer ott fekszik a földön. Vitéz, harcos katona embere. Micsoda hatalom az Istené. Telj hatalom, testvérek. Merjünk sokkal jobban bízni az élő Istenben. Övé minden hatalom menjen és földön. Igen, én látom a magam gyöngeségét, erőtlenségét, alkalmatlanságát, és sorolhatnánk még. De bízzál, de bízzak abban az Úrban, aki minden hatalom menjen és földön. És azon a harcmezőn is, ahol te állsz, meg ahol te állsz, meg ahol én vagyok ott is. Higgy az Úrban, és engedelmeskedj neki. Ennyi. Ilyen könnyű, vagy ilyen nehéz? Erre majd a kis csoportba válaszolunk. A két fővezér a seregben megölték, a Midian és az össz seregben, és aztán a győzelemhez hozzátartozott az is, hogy a végén két tűz közé szorították őket, és az Úr végzett velük, és a Midian két királyát is megölték. Mit jelent ez a számunkra? Az egész tábort szétverte Gedeon, a 300, az Úr. Kikre van az Úristennek szüksége? Olyan emberekre, akik tudnak leborulni előtte, akik két üres kezet, egy nyitott szívet tárnak elé, akiket felkészít, akiket megszólíthat, akiket felkészíthet, akiket ő állít a harcba, és amit rábíz, azt végzik. Az Úr szava iránti engedelmesség. Két dolog jut eszembe, testvérek, többször szoktam kérni. Uram, ajándékozz meg feltétel nélküli bizalommal hittel te benned, és ajándékozz meg feltétel nélküli engedelmességgel te benned. Mennyi híja van ebbe az életednek, az én életemben? A hitnek, vagy hitetlenségnek, vagy kishitűségnek, az engedelmességnek, az engedetlenségnek. A majd én jobban tudom, fölülírom az Isten akaratát és szavát is. Csöndesedjünk el e fölött, testvérek, az Úr színe előtt. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan soknak tűnik ez a 450-szeres túlerő, olyan hatalmas, mindig hatalmas a midianiták serege. És amikor szembenézünk a bűnnel, a halál erejével, amikor átéljük a sátáni erőknek a támadásait, kísértéseit, és önmagunkra nézünk, akkor azt mondjuk, esélytelen az egész, hozzá se kezdünk a harchoz. Köszönjük neked, hogy arra bíztatsz a te ígédben, hogy nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére. Hogy nézzünk te rád, a győztes Krisztusra, a Golgotán győztes Krisztusra, minden bűn, a halál minden ereje, és a sátán teljes ereje és hatalma fölött is, győztes Úr. Dicsőítünk és magasztalunk, hogy ez készen van. Köszönjük, hogy szabad volt kegyelemből, hitáltal elfogadnunk. És köszönjük neked, hogy most is kínálod. Köszönjük, hogy most is szabad még a te seregedbe beállni. Most is szabad leborulni előtted. A te kezedbe tenni az életünket, a bűneinket, a harcainkat, a bukásainkat. Az örömeinket, meg a könnyeinket is. Köszönjük, hogy senkit nem küldesz el. Urunk, dicsőítünk és magasztalunk a te életmentő, lélekmentő munkádért. Dicsőítünk azért a világosságért, amit igéd és lelked által gyújtasz a szívünkben. Ajándékozz meg engedelmes, benned bízó szívvel és élettel. Dicsőítsd meg önmagadat közöttünk és bennünk. És a te irgalmadból használj kicsiket, erőtleneket, de benned bízókat a te harcaidban, a te véred érdeméért, győzelmedért, feltámadásod erejéért. Amen.